király Tesz. Nehéz kötként ülte el a jövő feletti aggodalom a király lelkét. A ködből csak a távoli csúcsok ragyogtak elő, miket jól lehetett látni, de hogy mi van alant, mely utak vezetnek hozzájuk, ez a földi homály titka. Mit cselekedjék? Ha szentesíti a törvényt, ellenségévé teszi azt a rejtelmes tábort, mely, mint a fehér hangya észrevétlen működéssel várat rak a maga fejedelmének, és mint a fehér hangya észrevétlen működéssel egész házakat elpusztít. Egy vitéz ősének hős vérével írott sorok beszélnek erről, kit e titok teljes hatalom az inkák trónjára emelt egykor, s midőn a fejedelem szabadulni akar tőle, akkor ugyanez a hatalom a vesztőhely fövenyére dobott. És kit tesz szövetségesévé ugyanakkor, midőn ezeknek hadat üzent, a demokráciát, a liberalizmust, mely magát az Isten sem ismeri el királynak, nemhogy a királyt Istennek. Ismere demokrácia jó királyokat? Nem Saint-Just mondotta-e a jelszó, király volt, ez a bűne. Ha pedig nem szentesíti a törvényt, akkor kezébe adta magát egy sötét hatalomnak, mely szintén nem jó barátja, nem szövetségese, melynek törekvése felhasználni a király nevét önző el céljaira, hogy azt gyűlölje meg a nép, azt ítélje el a történelem, melynek világos cselszövénye a királyt, kinek szabad szellemében nem bízik, boldogtalanná tenni, mint embert. Gátul állni szívének hajlamai elé, megakadályozni, hogy szerelmét emelje a trónra, kényszeríteni gyűlölettel kötött áldástalan házasságra, családi trónkövetelők számító kárörömére. Az egyik oldalon egyik ősének rémképe, ki saját akarata után ment és megcsalatva, elárulva a vérmezőn lehelte ki ifjú hősi lelkét. A másik oldalon egy másik ősének alakja, ki engedett magával mindent tenni, és élte egyhangú napjait a reszkető vénségig, neveztetve felségnek és atyának, midőn egyik sem lehetett. És nincs senki, aki a királynak a lelki tusájában segélyére jöjjön, ki egy tanácsadó szóval a kettős mérleg egyik serpenyőjét lebillentésre bírja. Olyan egyedül áll az egész világon. Akár melyikre határozza el magát, abból lehet jó, lehet rossz. Mindkét vitázó félnek a priori egyenlően erős érvelései vannak. De az élet melyiknek fog igazat adni? Itt a göcs. Ha csak saját magáról volna szó, meg tudna magának felelni. De itt országainak nyugalma függ a kérdésben, és talán egy világrész sorsa. Az egész világon nem volt senki, akitől lelke erőt kérhessen kölcsön. Magára volt hagyatva, tehát egyedül akart maradni, udvarnokainak megparancsolá, hogy ma egész estig ne bocsássanak hozzá senkit. Senki ne nyissa rá az ajtót, még a családtagok közül sem akar elfogadni senkit. Estére együttes kabinettanácsot hivatott össze, melyben a családtagok és a miniszterek vendenek részt, akkor tudatni fogja elhatározását. És azután nyugtalanul, ön eszméivel küzdve járt alá és feldolgozó szobájában. Delet harangoztak. Megállt a harangszót hallgatni. Tehát igazán ez volna az utolsó harangszó, vagy még a vesperát és az angéluszt meg fogja hallani estére, csak a matutinát, nem többé. Ki mer ilyenkor bejönni? A főkomornyik alakja jelent meg görnyedezve az ajtóban. Mit háborgattok? Nem mondtam, hogy senkit sem fogadok el? Ezt az egyet mégis el kell fogadni a felségednek. Kell? Kiállta fel indulatosan a király, kinek ezt a szót soha még nagynénje, még miniszter elnöke sem merte szemébe mondani, és most és így lelki állapotában egy cseléd meri ezt odadobni eléje vakmerően. Kell, felséges úr, sietett a cseléd ismételni, Hermione Peleia Romanovna cárina vár kihallgatásra. Enévre a király arcát egy pillanatra elhagyta a vér. Szíve elkezdett sebesen dobogni, tántorgott, szédült. Várj, inta a főkomornyiknak. Rendbe kellett szednie magát, hiszen minden tagja királyatlanul reszketett. Erre az egyre nem volt elkészülve. Valami sugallta neki, hogy ez az utolsó, legnehezebb próbatét, melyet szívére mértek, de ennek még nem várt vége lehet. Lassanként visszatért arcára a pír. Azután nagyon is visszatért. A reszketést hőség váltotta fel. Megálljatok, mondta magában, ti idehoztátok őt elém. Ám lássátok, hogyan vihetitek el innen. Vezesd a cárinát és kísérőnőit az elfogadási terembe, parancsol a király. Sietni fogok oda. És azután nem várta vissza komornyikját, hogy átöltözzék. Más ruhát öltött. Nagynénje előtt csak úgy jelent meg, mint unokaöcs, de Hermione Pelleia előtt császár király akart lenni. Mellékszobáin átsietett az elfogadási terembe. Hermione Pelleia nagyhercegasszony orvosnője és jogtudornője kíséretében várt ott. A parabolána hölgyek sárga-fekete öltözete volt rajtuk. Császár és király akart ő Hermione Pelleia előtt lenni, és mint ő meglátta őt magához így közel, gyermekké lett. Az a boldog idő jutott eszébe, mikor egymást legelőször látták, mint gyermekek. Mikor szülőik örömkönnyező szemei előtt gyűrűt váltottak. Az olyan régen volt már. De azért a király mégsem állhatta meg, hogy elfeledve minden fejedelmi méltóságát, félig vágyó örömtől, félig dacos elhatározástól hajtva oda ne siessen hozzá, és kezét ne nyújtsa neki. És midőn megkaphatta a viszonzó kezet, ott ne tartsa azt magánál, és a leggyöngédebben ne szólítsa őt nevén. Szépséges úr! Mi egykor neveinken hívtuk egymást. Akkor neveink egyenlők voltak, trónörökös volt mindkettőnk címe. Ön most császár és király, én pedig Saheri Hermione Pelleia kisasszony vagyok. Ó, ne gúnyolódjál, nem gúny ez, felség. Száraz való. Hivatalosan van ez tudtomra adva. Felséget törvényszékei mondták ezt ki ítéletileg, ime itt az ítélet, ez hozott ide engem. Ezzel átnyújtál cári hercegnő a magával hozott iratot a királynak. Ki merte ezt tenni? Kiállta fel lángoló haraggal a királymidő megpillantá borítékra írott nevet. Tekintsen bele, felséged, és meg fogja érteni. A király végigolvasta az iratot. Eleintén a bámulat és a bosszúság tölti el lelkét, de egyszerre kezébe akadt a vörös fonál, mely egy cselszövény gubancát megoldja, akkor aztán visszatért nyugalma. Nekem van tudomásom ez ügyről. Tatrangi Dávid menyasszonyát, Szent Ivánfai Rozalit, a Szabina visszaköveteli magának. És erre joga van a szentesített alapszabályok és a gyámi hatalom erejénél fogva. A törvényszék kénytelen volt a Szabinának igazat adni. Ezt mondja a jogtudornőd. Ő itt van velem. Nem volt a jogtudornőd a Szent Marxi nőiskola növendéke? Igen, felség. Értem. És most ő adta neked azt a tanácsot, hogy hozzám jöjj. Mit kívánsz tőlem? Felség, még nem alázott meg annyira a sors, hogy minden büszkeségről letegyek. Nem az bánt, hogy nekem, mint Saherei kisasszonynak, a helyhatóság utolsó bérszolgája előtt is kaput kell nyittatnom. Én tudom becsülni a polgárok közötti egyenlőséget. De ahol az egyenlőség fennáll, ott minden polgárnak a háza az ő vára. My house is my castle. És olyan törvény ott nincs, mely bárkinek is jogot adjon a király nevével más házába betörni. Ez országban szabad az, de viszont vannak kivételek, melyek jogot adnak egyes házak birtokosainak, hogy kapuikat minden világi hatóság elől bezárják. Ezek a kolostorok. Ugye? Szól a közben a király. Egyet villámlottak szemei. Jól találta ki sejtelme a talán nyitját. Én házamat nyomorultak ápoldájává avattam fel. Azok a nők, kik e házba belépnek, viselik a szentek glóriáját és a mártírok tövis koszorúját. Isten látja azt jól. de az emberek nem látják. A parabolán a menhely csak magán ápol, de nem fölszentelt zárda. Én tehát, hogy magamat és a velem együtt lakó tiszteletre méltó nőket. Minden jelen és jövendő zaklatástól megmentsem, folyamodtam pápa őszentségéhez, hogy a parabolán a menhelyet avassa fel kolostorrá, s engemet erősítsen meg abban, mint fejedelemnőt. A pápai bréve megjött, íme itt van, és én elhoztam azt felségedhez, hogy placetum regiumát kérjem hozzá. Remélem, felséged nem fogja rossz néven venni Saheri Hermione kisasszonytól, ha mégis fejedelemnővé lenni vágyik. Egészen belelátott most már a király a cselszövénybe. Nem Mazrur és társainak brutális erőszakoskodása volt itt a mozderő. Az csak a gép volt. Most aztán tudta már a király, hogy mit fog tenni, hogy mit kell tennie. Számítottak az ő gyengeségére. Azt vélték, hogy az északi Nihil országától annyira retteg, hogy nem meri megsérteni annak egyik közegét, hogy nem meri királyi vaskesztyűs kezével torkon ragadni Mazrur és társai cégének hidráját, hanem hogy inkább engedi szerelmesét, saját eljegyzett mátkáját a világtól megválni és zárda fejedelemnővé lenni, hogy a szégyentől így oltalmazza meg. Sokszor megesett az már, hogy egy szelíd emberből hős csináltak azáltal, hogy még jobban meg akarták alázni. Ha! Ez egy szótagú hang hagyta el a király ajkát. Lehetett az nevetés, vagy dac, vagy önkérdezés hangja. Átvette Hermionétől a pápai brévét. Tehát te zárda fejedelemnő akarsz lenni, Hermione, szólt a bizalmas nyájasságtól enyhített hangon. Lásd, én is zárda fejedelem vagyok itten a szegénység, alázatosság és a nőtlenség hármas fogadalmával. Aláírásomat kívánod, akkor meg kell látogatnod cellámat, akarod-e? Hiszen mi szentek vagyunk mind a ketten, és mégis összekötve. Matrimonium Sancti Josephi. A két úrhölgy kövessen bennünket. Meglátogatod-e velem cellámat? A király karját nyújtá Hermionénak. A cári hercegnő egy parancsoló pillantást vetett kísérőnői felé, azzal a király karjára támaszkodva engedi magát annak dolgozó szobájába vezettetni. A két udvarhölgy megállt a szoba nyitott ajtajában, és hallhatott egy-egy szót, amit a király és a hercegnő egymással beszélt. A király leülteti Hermionét az egyszerű karszékbe, mely íróasztala előtt volt. Nézd, ez itt az én oltárom, szólt íróasztalára mutatva. Itt szoktam Istennel beszélni országaim sorsáról, lelkem nehéz küzdelmeiről. Itt hullanak senkitől sem látott könnyeim. Itt álmodom ébren senkitől nem sejtett örömeimről. Az egész világon ez az egyedüli hely, ahol nyugton érzem magamat. Ez az én oltárom, és lásd, ennek perisztériuma is van. Benne áll a szent kép, melyhez lelkemet fölemelem, és a zsolozsmák, miket hozzá elsóhajtok. Akarod-e képet látni? A király felnyitá íróasztala perisztériumszerű rejtekét, és kivette abból azt a könyvet, melynek legelső lapjára Hermione arcképe volt festve. A hercegnő szemét önkéntelen ellepte a könyvidőn arcképét megismeré. Hermione bárhová nyitott a könyvben, nem talált abban mást, mint lángoló szerelmet, büszke, égben járó, napsugártiszta szerelmet, fájó, fejedelmi kínokkal teljes szerelmet, földet megingató, tengert felforgató, láncra vert óriások szerelmét. Egész fölháborodottan kelt föl az asztaltól, és arca lángolt, de abban a lángban éppen annyi volt a büszke harag, mint a szenvedélyes szerelem. Árpád, szólt megragadva a király kezét, s először szólítá őt nevén egész önfeledten, arra, hogy mi így szavakat mondjunk és viszonozzunk egymásnak, kettőnk közül egyikünknek királynak kellene lenni. És nem vagyok-e én az? Nem. Ez a szó oly hangosan volt mondva, hogy meghallhatták az ajtóban állók is, és találgathaták belőle, vajon miről beszélnek ők. Nem vagy az, amely országban fényes nappal, az uralkodó szemei előtt felütheti sátorát a rabszolgakereskedés, és vásárra viheti a nemzet leányait 1000 számra, és eladhatja a külföld minden szibaritáinak, amely országban a menekült szerencsétlent a külföldi üldöző bérszolgái azilumából kiverhetik, amely országban pénz veszi meg a törvényt, amely országban a fosztogatásnak rendszere van, a gyalázatnak temploma van, amely országban a trónban ülőnek mindenki parancsol, de ő nem parancsol senkinek, annak az országnak a feje nem király, csak megkoronázott báb. Ez fennhangon volt mondva. Nem tehetett róla, kitört szívéből a rég ápolt keserv. Ingerelve volt rá. A király vallomása olyan villanyszikra volt, melynek a kitörést elő kellett idéznie. A király pedig bámulva nézte a csodaszép haragó alakot, és hallgatott. És szemei nem tudtak megválni e szép villámló szemektől. Hermione leküzdé liegő keble viharát. Kérem, felség, szólt a király asztalán heverő pápai brévére mutatva, legyen olyan kegyes, és írja rá, hogy placet. Azt kívánod, hogy aláírjam nevemet, kérdi a király mélyen tekintve a hercegnő szemébe. Könyörgök. Jó. Tehát aláírom a nevemet. A király megmártá tollát, Hermione hercegnő keserű nyugalmat erőszakolt magára. A király aztán fogta azt a másik iratot, mely íróasztalán feküdt, annak a végsorai után írá alá nevét, a pápai brévét pedig fogta, és félretevé egy mellékasztalra. Megtörtént, aláírtam. Mit, felség? Azt a törvényt, melyet országgyűlésem hozott a kolostorok eltörlése iránt. Azt kívántad, hogy király legyek. Király leszek. Eddig nem voltam az, ezután az leszek. De akkor az égre mondom, te királyném fogsz lenni. Elbocsátom azokat a minisztereimet, kik kezeimre, lábaimra tekergőztek, mint a fűnyűg, és akadályoztak minden szabad mozdulatban. Fel akarok emelkedni és haladni, kezembe akarom venni a zászlót, mely a becsületesek, a szabad emberek zászlója. Járni akarok öneszem és önszívem vezetése alatt, s akkor aztán, ha rám akar szakadni a világ, az én fejemet találja legfejül. Akkor mindkettőnkét együtt találja, rebegé mélyen elfogódva a hercegasszony, és mindkét kezét nyújták királynak. Ó, mennyi heves csókkal lette kéz elhalmozva. A király egészen elfeledi, hogy tanúk is vannak jelen, akik mindent látnak és hallanak, bánta is már. Holnap úgyis minden utca tele lesz azzal. Most már olvashatod, szólt Hermionénak a kitárt naplóra mutatva. A hercegnő gyermeteg örömmel ült le, és olvasá reszketve egyik lapot a másik után. Egy-egy költemény volt minden lap, és minden lap után mély gyönyörrel tekintve fel a királyt kereste szemeivel. Igen, keresnie kellett őt, mert a király nem állt meg most a háta mögött, hogy vállán áthajolva együtt olvassa vele szerelmi vallomásait. Nem. Hevesen járt fel és alá szobájában, míg a hercegnő olvasott, és beszélt merész szavakat félig hozzá, félig önmagához. Majd megmutatom én nekik, hogy tudok szétütni közöttük. Majd megérzik ők, hogy a királyi bot nem játékszer. Velünk fog tartani minden becsületes ember és minden hazafi, aki ellenségünk akar lenni, álljon szemközt, azt leverjük. Nem fogunk félni a kardmarkolattól sem. És Hermione pelei a szemeinek tekintete annál nagyobb gyönyörrel kísérte őt, mentül nagyobb figyelmetlenséget tanúsított a király vendége iránt. Így tetszett neki a király. A király pedig, amint egyszer hozzákezdett a repüléshez, olyan kedvet kapott hozzá, hogy le sem szállt többé. Fő komornyikját becsengeté. Siess! Boldogult anyám lakosztályát a déli palotaszárnyban, ma estig hozasd rendbe. Nagynénémet, a jó Karolinát, ki a lakosztály egy részét elfoglalva tartja, értesítsd, hogy vendége érkezik. Hermione Peleia Romanovna hercegasszony, még ma. De felség, szólt közben a hercegnő, ne beszélj nekem udvari etiketről. Hát majd el fognak rajta szörnyedni az udvar hipokritái és szikofantjai. De majd adok én nekik. Még ma egyéb elszörnyedésre való okot is. Adok bizony. Te kísérőiddel együtt itt maradsz addig nálam. Én ragállyal terhelt Alhamrádba többé vissza nem bocsátalak. Kérdem is én, hogy mit mond rá a prüdéria. Itt kell maradnod nálam. Szükségem van rád. Egyedüli tanácsosom vagy, és én nekem még ma estig egész halmaz indítványt, javaslatot kell elkészítenem, amit nem bízhatok másra, és amit a mai kabinett tanács elé kell terjesztenem. A következmények mind a kettőnket érdekelnek. Itt nincs idő azon tanakodni, hogy milyen udvari szertartással lép be legelőször a palotába, nem arról van szó, hogy miként meneküljünk egy süllyedő hajóból egy mentő deregébe. Azzal ismét főkomornyikjához kezdett beszélni. Azután elsietsz a hercegnő parancsával az Alhambrába, és azt átadod Szent Ivánfai Rozáli úrhölgynek, ki a hercegnő udvarhölgyeivel együtt ide fog sietni. Hát az én nyomorult betegeim, rebegé a hercegnő. Van rájuk gondom. Azután sietsz fölkeresni a Hotel du Monde-ban bizonyos tatrangi Dávid urat, ki a legegyszerűbb orvosszerrel az egész Székelyföldön megszüntette a pellagrát és gyógymódját nekünk ingyen felajánlá. Azt felkéred, hogy a hercegnő által alapított Pellagra kórházat azonnal vegye gyógykezelése alá. Holnap reggel pedig jöjjön fel hozzám kihallgatásra. Várj még! Utadba ejted a rendőrfőnököt, és tudatod vele, hogy haladéktalanul siessen fel hozzám. Most repülj! Mindezt elvégezd! Így nem érsz rá, hogy valamit kifecsegj. A főkomornyik a rábízottak halmaza alatt szédelegve távozott el. A király pedig egy széket húzott Hermione Pelei a hercegasszony mellé. Elővett íróasztal a fiókjából egy halmaz okiratot, és azt mondá neki. Most már nézd ezeket át, és mondd meg, jó lesz-e így, ahogy én gondoltam. A hercegnő olvasott és bámult. A királynál rég el volt az határozva mind, amit ő óhajtott. Rendszeres tervbe idomítva, részletesen kidolgozva. Csak az elhatározás hiányzott hozzá, hogy azokat a világ elé hozza. Hermione eddig csak szerette a királyt, most már becsülte is. És azoknak a terve, akik azért hozták ide Hermionét, hogy őt a kolostorba vezessék, nagyon megfordult. A trónra segíték fel. A két tudornő azalatt ott állhatott az ajtóban, és tanakodhatott magában szótlanul, mi történik itt most. Ez a kis büntetés elfért rájuk. Megvolt az érdemelve. A király nem is igen szánakozott rajtuk. Úgy tanácskozott a Hermione elérakott iratok felett, mintha nem is tudna a két hölgy jelenlétéről. Hogy azon hosszú 3 óra alatt, mely az udvari főkomornyik rendelkezésére állt a kabinett tanács összeülték, hogyan nem árulta az el a királytól vett parancsot a cári hercegnő elfogadtatása iránt a két hatalmas családtagnak, annak magyarázata nem annyira a megbízott jellemében, mint inkább a körülmények találkozásában keresendő. Sietett víző egyenesen Karolina főhercegnőtől lejövett Mária Annunciáta főhercegnőhöz. De annak fő udvarmesternőjétől azt a választ nyerte, hogy ő fensége kápolnájában imádkozik. Mint természetesen sejthető, az ég sugallatáért a király leendő elhatározására. Itt tehát nem adhatva túl a becses titkon, a főhercegnő sokáig szokott ájtatoskodni, futtában elsietett Henrik Zsigmond főherceghez, kihez mindenkor bejelentés nélkül volt bejárása. Annak a fő komornyikjától meg azt hallotta, hogy ő fensége a vérmezőn van, a pneumodromonban. Pneumodromon? Ezt a szót a főkomornyik úr sohasem hallotta. Hang hasonlatosságból azt hívja, hogy az valami olyan hippodrom féle. Na, ott majd rátalálok, hiszen rá is talált. Csak hogy az a pneumodromon nem más, mint egy nagy hadiléghajó, melyel éppen most tesznek próbát a vérmezőn, 100 katona kezében tartott kötéllel vezeti a légben úszó szörnyet pórázon előre-hátra, kísérletül annak haditényekben alkalmazhatóságára. A főherceg fenn ül a pneumodromonban, és oda bizony a főkomornyik nem mehet utána. Mire aztán küldetéséből visszakerült, akkor meg már a családtagok mind összegyülekeztek a tanácsteremben, és ott felötlés nélkül nem lehetett hozzájuk furakodni. Más embernek pedig nem volt érdemes a titkot elárulni. Nagy megnyugtatására szolgálhat mindenkinek, hogy ingyen nem árulnak el senkit. A főkomornyik egész jó lélekkel jelentheti ő felségének, hogy minden rábízottat elvégzett, és semmit el nem árult. A király nem törődött most az ő csekélységével. Lelkében új erőt érzett, amióta terveit Hermione Pelejával közölte, s ő által a helyes elve találta. E kedves tanácsosának figyelme néhol segített kiegészíteni a hiányokat. Rokonszenves lelke kitalálta a még ki nem mondott gondolatokat, s buzdítást adott a tétovázónak, hogy merjen. A király saját lelkét találta kiegészítve a cári hercegnőben, és ettől fogva tudott bízni önmagában. Ő maga kísérte fel Hermionét nagynénjéhez, Karolinához, ki egy dán királyi herceg özvegye volt, a család egyik legrokonszenvesebb tagja, ki mind a királyt, mind a hercegnőt gyermekkoruktól fogva igen szerette, de az ország és a család ügyeibe nem avatkozott soha. A főhercegnő, mint szerető rokon fogadál cári hercegnőt, némi reszketést árulva el, mert tudta az elfogadás következményeit is. Ez Árpád királynak még koronájába is kerülhet. A király búcsút véve a cári hercegnőtől visszatért dolgozószobájába, s ott várt, míg fő udvarmestere és fő ajtónálója jönnek jelenteni, hogy a kabinett tanács együtt van. Akkor egy összehajtott ívrétű papírt felvett asztaláról, még egyszer végigfutott annak kikezdésein, s azzal keblébe dugva azt átment a tanácsterembe. Ez azon terem volt a régi várlakban, melyben őfelségeik a hajdani udvari bálok alkalmával szerklét szoktak tartani. A hosszú szőnyeggel leterített asztal felső végén szokott ülni a király, alsó végén Mária Annunciata hercegasszony. Ő az egyedüli női családtag, ki a tanácsban üléssel bír, s akik értenek a szimbolisztikához, azt a felfedezést is tehetik, hogy az asztalnak két elnöke van, sőt, néha éppen ott van az asztal fő, ahol a főhercegnő ül. Jelen vannak azon kívül az uralkodó család többi Budapesten levő tagjai, kik mind az asztal egyik felén ülnek, a király jobbja felől, míg a baloldalt a miniszterek foglalják el. A feszült várakozás mély csendje fogadta a királyt. Az ajtók nesztelenül záródtak be, a léptek hangja elveszett a szőnyegeken. A boltozatról levilágító Drummond lámpa minden árnyékot elűzött a teremből. Teljes világosság és teljes csend volt, ami legjobban megpróbálja egy szónok lélek jelenlétét. Két gyertya égett azon kívül a király előtt egy aranyfeszület mellett, egy gyertyák lobogványa a Drummond fény mellett, mint kékveres litérclánk tűnt elő. A királyt néma főhajtással fogadál kabinettanács, mit őfelsége komoly tekintettel viszonzott, aztán elfoglalta helyét és inte, hogy üljenek le. Aztán kivette kebléből az összehajtott iratot, és kiterjeszti azt maga előtt, erre csendes mozgást támadt, mi lehet a teleírott ívem. Szeretteim, híveim, Isten sugallatát és saját meggyőződésemet követve tudatom veletek többrendbeli elhatározásaimat. Miután alkotmányos országban törvény az, amit a többség határoz, ennél fogva én, mint a törvényhozás második tényezője, a Magyar Országgyűlés által hozott és elém terjesztett törvényt a szerzetek eltörléséről ezennel királyi aláírásommal szentesítém. Egy halk felszívott sóhaj hallatszott sokszorozottan e szavakra, az elszörnyedés szótlan hangja. És abban a pillanatban egyszerre kialudta Padmajról alávilágító Drummond fénylámpa. Lehet, hogy csak a gépkészülék ügyetlensége okozta ezt, lehet, hogy színpadi hatásra számított terv szerint oltották azt ki egy titkos jeladásra. A királyt nem zavarta az meg, ott égett előtte a két gyertya, őneki elég volt az, hogy iratát lássa, hanem az egész nagy terem a két gyertya mellett félsötétben maradt, és az asztal többi alakjai, mint egy Rembrandti háttér csoportozata tűntek elő a homályban. A A király arca és az arany feszület volt csak megvilágítva. Folytatán. E törvény végrehajtásával megbízom belügyminiszteremet. Egyúttal kötelességévé teszem belügyminiszteremnek, hogy az általam összeállított tervezet alapján a törvényesített szerzetek tagjaira nézve érdemeikhez és szellemi tehetségeikhez mért munkakörnek rendszeresítéséről a tehetségtelennek illendő ellátásáról szóló törvényjavaslatot a képviselőháznak azonnal beterjesszem. Továbbá a nem törvényesített szerzetek birtokviszonyait elintéző törvényjavaslatot, azon kívül a honosítást és polgárosítást szabályozó törvényjavaslatot, valamint a katolika egyháznak a nevelés ügyében megadandó autonómiáját és az országos nevelési alapnak ezzel összekötött célszerű kezelését megállapító törvényjavaslatokat mind együttesen még ez ülésszak alatt a ház asztalára letegye. Jó, hogy ilyen sötét volt. Nem lehetett látni a hatást az arcokon. A király pedig még mindig nem félt a sötétségtől, folytatá. Ezen kívül kötelességévé teszem a belügyminiszteremnek, miszerint többszörös indokolt panaszok érkezvén hozzám az iránt, hogy létezik Magyarországon egy olyan intézet, mely humanitárius cím alatt kárhozatos erkölcsrontó emberkereskedést űz, többen az érdeklettek közül, kik hazájukba visszaszökettek tanúskodván az iránt, hogy Oroszországba nem mint férjhez adott nők, de mint eladott rabnők vitettek el, annál fogva ez intézet vezetői ellen bárkik legyenek is azok, rögtön a legszélsőbb szigor alkalmaztassék. Az intézet ügyei egy az országgyűlés által kiküldendő bizottság által megvizsgáltassanak, az intézetben bármely cím alatt létező nők azonnal rokonaikhoz visszaküldessenek, és akik ezügyben bűnösöknek találtatnak, a büntetés legnagyobb mértékével sújtassanak. Ha, hogy igyekezett az a két gyertya fényesebben lángolni? Az aranyfeszület tövis koronás királya, mintha ölelésre tárta volna karjait a másik király elé, mintha mondta volna, folytasd. Ugyanennek folytán meghagyom külügyminiszteremnek, hogy minden ez országos botrányra vonatkozó vádak kiderítése iránt szükséges adatokat az orosz kormánytól megszerezni minden úton törekedjék. Továbbá meghagyom kereskedelmi miniszteremnek, hogy Erdély Székelyföldjén felállított Hialikor gyár cégének Tatrangi és társának új találmányára 20 évi szabadalomlevelet kiállítson, és annak az idei külvánmentessége iránti törvényjavaslatát a ház elé terjessze. Ezzel egyidejűleg kívánom, hogy belügyminiszterem és pénzügyminiszterem egy törvényjavaslatot készítsenek, egyetértőleg a hadügyminiszterrel és honvédelmi miniszterrel, mely szerint a gyilkos havas mellett fekvő 5 négyszög mérföldnyi kamarai birtok azon székely letelepülők számára átadassék, kik az ihor termeléssel és a hialihor gyártással foglalkoznak adó és katonai szolgálat aluli mentességgel. Kezdett csendes feszengés hangzani a nyugtalanított karszékeken. Azon kívül meghagyom belügyminiszteremnek, hogy az orvosi tanács által kipróbált és jónak talált ihorizmust a legnagyobb sietséggel minden közkórházaknál alkalmaztatni el nem ulassza, és ezt ugyanazon országos rendszabályok sorába vegye fel, melyek közé a himlőbeojtás tartozik. A teremben még mindig félsötét volt. A főudvarmester sietett a parciális lámpafogyatkozás után azonnal a fővilágítómestert fölkeresni, hogy az eklipszist oszlassa el, de még nem talált rá. A király nem láthatta a távolabb ülők arcain szavainak hatását, azokra pedig még sok meglepetés várt. Miután kultuszminisztériumom teendőit ezentúl belügyminisztériumomra óhajtom átruházni, eddigi kultuszminiszteremet királyi kegyelem biztosításával e hivatalától fölmentem, és ugyanőt németországi nagykövetemmé kinevezem. Mivel, hogy azon miniszteri állomásnak, mely személyem mellé rendeltetett most már az év egy részét ez országban töltvén semmi értelme nincsen, e miniszteri állomást megszüntetem, s annak jelenleg betöltőjét Horvátországunk báni méltóságába emelem. Nagy fontossággal bírván országainkra nézve Galíciának kielégítése és állami szervezése, valamint hadseregeinknek tervszerű vezénylete, ezennel kinevezem kedves bátyámat, Henrik Zsigmond főherceget, Galícia helytartójává és hadseregeim generalissimusszává, azon meghagyással, hogy székhelyét Krakkóban haladéktalanul foglalja el. Kedves bátyámat, Otto herceget ezennel utasítom, hogy ausztriai honvéd főparancsnoki állomását betölteni siessen, és ezzel együtt járó feladatait végezze. Szeretett nagynénémnek, fenséges Mária Annunciáta főhercegasszonynak azon többszörösen ismételt óhajtásába, miszerint udvartartását zord éghajlatunk alul a Kies Salzburgba áttehetni engedjem, nehéz szívvel, bár de indokai által meggyőzetve beleegyezem. Hisz ez valóságos razzia, suttogá egy hang a félhomály hátterében. Végül tudatom híveimmel és szeretteimmel azon rám nézve kedves, és hiszem, hogy egész országomra nézve örvendetes eseményt, miszerint amaz ígéretteljes összeköttetés, melyet Istenben boldogult dicső szülőim több év előtt a köztem és Hermione Pelei a cári hercegnő között végbe ment ünnepélyes eljegyzés által felavattak, a mai napon fenséges jegyesem szívélyes elhatározása és beleegyezése által újból megerősítetett, mely Frigyet Isten áldása és híveim és szeretteim üdvözlete fogja bizonnyal kísérni, óhajtom. E percben újra kigyulladt a Drummond lámpa, de e készülék szokása szerint az első kiviláglás csak néhány percig szokott tartani, hogy ismét elsötétüljön, és aztán csak újabb néhány pillanatnyi szünet után kezd a teljes világításhoz. E meglepő perc alatt, melyben a hirtelen kigyúlt világ véletlen talált mindenkit azon alakjában, melyet a biztos sötétségben Kiki fölvett, a következő képet látta a király maga előtt. Henrik Zsigmond főherceg mindkét kezébe kapva tarták kardját, tán hogy az asztalra vesse, vagy hogy kiráncsa hüvelyéből. Arcán a harag és dac kifejezése volt. Mária Annunciáta a főhercegnő székéről félig fölemelkedve kinyújtott kezével a királyra mutatott, mintha azt mondaná, le onnan a trónról. A kultuszminiszter a düh és elfojtott gyűlölet hiéna tekintetével nézett a királyra. A személye melletti miniszter előkelő gúnnyal vonta félre száját. A hadügyminiszter arcán a legnagyobb ijegységet fejezve ki, két kezével kapott fejéhez, a belügyminiszter pedig feldúlt hajában vakart az öt körmével, és a többiek ott sorba mind meg annyi hogárti mintául a megriadást, a csúfondároskodást, a pártdühöt, a fanatizmust, a kárörömöt, a felségsértő gőgöt fejezték ki. Volt egy ragyogó arc is köztük, csak egy, a honvédelmi miniszteré. A pénzügyminiszter hátrahajtá a fejét és nyelvehegyét fogai közt tartva elmélkedett a hallottakon. A külügyminiszter pedig háttal fordítá a fejét. No, ez a látvány csak egy pillanatig tartott. Azután ismét sötét lett. Az is tartott néhány percig. Ez alatt a meglepett alakok ismét rendezhették magukat. E néhány perc alatt a tompa csendben halk suttogást támadt az asztal körül, mintha mindenki szomszédjával cserélne eszméket. A király néhány érütésig megpihent. Azután ismét szólt, szilárd, csak nem recsegésig kemény hangon. Mindezek pedig, amiket itt és most előadtam, változhatatlan uralkodói akaratom és elhatározásom. A Drummond fény most már teljes világítással jelent meg újra. Az asztal körüli arcok mind rendben voltak már. Semmi változás, semmi indulatkifejezés sehol, ünnepélyes komolyság volt és csend. E várakozás teljes csend közepett Henrik Zsigmond főherceg fölemelkedett székéről és így szólt. Felséges rokonom, császárom és királyom! Én a rám ruházott magas megbízatást mély hódolattal fogadom el, és hiszem, hogy mindazon hű alattvalói felségednek, kiknek vállaira e mai napon annyi megtisztelő feladat nehezült, felséged akaratából hasonló készséggel ajánlandják fel minden tehetségeiket felséged trónjának és koronáinak megvédésére. E szóknál mindenki felállt, és egyhangú volt a halk szózat, éljen a király. Mintha nem is ugyanazok az alakok lettek volna, akiket ama futó pillanatban mutatott fel a Drummond fény. Midőn mindenki visszaült helyére, Mária Annunciát, a főhercegnő állva maradt. Kedves öcsém, felséges uram, még nekem van néhány szavam te hozzád. Igaz, hogy többször óhajtottam az udvar zajától félrevonulni, és kies Salzburgom csendjében tölteni életem hátralevő napjait. Te most, midőn oly lépésre szántad el magadat, mely királyi fejedre egyaránt hozhat fényt és veszélyt, engedd meg nekem, hogy amint tőlem telik, a fényt növeljem és a veszélyt megosszam. Engedd meg nekem, hogy császári arádnak nász diadémját én tehessem föl homlokára, a család legörekebbje. A király meg volt hatva, fölkelt székéről, odasietett nagynényéhez, annak megcsókolá kezét, mire a főhercegnő megölelte a királyt. Mikor a király ismét széttekintett, saját szemei is nedvesek voltak, és úgy látta, hogy a nagy kabinett tanács tagjai mind a szemeiket törülik. A király utoljára is elhitte, hogy a Drummond fény hazudott az imént. Ám de legyen szabad ő felsége legmagasabb hitével szemben azon legalázatosabb véleményünknek kifejezést adnunk, hogy a Drummond fény igazat mondott. És ha ő felsége rövid percig látott tüneményben felismeré vala a sors intő orákulumát, nem hágy meg egynek is a kezében semmi ártó eszközt azok közül, kiknek arcait eltorzítva látta, legyen bár ez ártó eszköz kard, marsalbot, írótól, pecsétnyomó vagy kulcs.